Elkezdjük az új üzenetsorozatunkat. És jó volt hallani a bizonyságokat, köszönjük. Mondhatjuk azt is, hogy Isten akcióban van. Igen, tehát igazából mindannyiunknak van bizonyság, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben, úgyhogy ezt bátran osszuk meg. Akár ha úgy érzed, hogy szeretnéd itt megosztani, megosztatod, de mondjuk el egymásnak. Meséljünk arra, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben, mert szükségünk van arra, hogy ezt, hogy lássuk mások életében. Ez lehet, hogy le tudja egy kicsit venni a fókuszunkat a saját kattogásainkról. Hogy ezt lássuk, hogy Isten mások életében mit tesz, hogyan munkálkodik. Na, ez a keresztény ateista üzenetsorozat, ez három részes lesz. Több témáról fogunk beszélni. A mai témánk hát a címe talán az, hogy babona vagy természet feletti. Tehát babona, vagy babonás vagyok, vagy hiszek tényleg a természet felettiben. És aki hisz Istenben, aki tényleg hisz Istenben, az úgy éli az életét, mintha létezne. De a keresztény ateista, az olyan paradoxon, nem? Hogy keresztény, tehát valószínűleg hisz, de ateista, akkor nem hisz. És sokszor találom magamat akár helyzetekben. Vagy találhatjuk magunkat olyan helyzetekben, ahol hát igen, hiszek Istenbe, ha megkérdezném tőled, igen, hiszek Istenbe, de mégis úgy viselkedünk helyzetekben, mintha nem. Mintha nem is létezne. És ezt hívom én keresztény ateistának. Vagy ezt az állapotot. Hogy hiszek, de lehet, hogy helyzetekben úgy viselkedek, mintha nem létezne Isten. És hát sok ilyen keresztény, mert legalábbis azt hiszem, hogy Magyarországnak a 80%-a azt mondja magára, hogy keresztény, de nem tudom, hogy mennyire élik úgy az életüket, hogy hiszik, hogy van Isten. Tehát, hogy hoznak úgy döntéseket, hogy a létező Isten ott van a döntéseikben. Úgyhogy azt gondolom, hogy fontos, hogy erről beszéljünk. És a másik, tehát amiért fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről, mert látom azt, hogy akár, tehát vannak 10 éve, 20 éve, 30 éve keresztény emberek gyülekezetbe, gyülekezetekbe, és sokszor azt látom, hogy 1000 éve ott vannak, a közegbe. De nem változnak. Nincs változás. Nem történik változás. És sokszor a legmegbántóbb emberek egy gyülekezetben azok tudnak lenni, akik már 1000 éve itt vannak. Nagyon érdekes. És mit tudom én, tehát mindjárt már megint a fogyókúrás példával jövök, de tudod, az ember rájön egy idő után arra, hogy fogyókúráznia kell, mert elmegy a Tesco-ba gatyát vásárolni, mert én takóba meg ilyen helyeken már nem tudok, mert a 2XL az pici rám. Tehát a Tesco-ba vannak olyan méretek, ami már jó nekem, és akkor elmegyek, mert már a gatyámnak a dereka már egyre jobban csúszik le, tehát észreveszem, hogy itt baj van. Tehát kinővöm a nadrágomat, és hát igen, fogyózni kéne, nem nagyobb nadrágot venni, oda kéne figyelni, hogy az ember tornázzon, vagy mozogjon, vagy mit teszik, hogy eszik, és akkor odaszánom magam, jó, akkor változtatok, csinálom, persze, elkezdem csinálni, azonnal nem halogatjuk, mert nem halogatásnak semmit tevés a vége, vagy halogatásnak semmit tevés a vége, úgyhogy rácuppanunk a dologra. Nincs süti, nincs ez, nincs az, nincs amaz. És ezt egyszer csak meglátod a Tesco-nak a polcán, hogy cukormentes valami. Ó, hát ez lehet. Vagy zsírmentes valami. Ó, hát ezt is, a zsírmentes joghurt. És hát tudjuk, hogy abban mentes, de a másikban nem mentes. És az ember elkezdi akkor enni, és pikpak, megtörténik a megcsúszás, aztán a visszacsúszás. És egy pillanat alatt, tehát az a helyzet, hogy okosak vagyunk, tudjuk mondani a helyes dolgot, de aztán nem éljük. És szerintem ez probléma, nem csak nálam, mindannyiunknál. Tudjuk, ismerjük, nem új információra van már szükségünk. Még Jézusról se kell igazából, már annyit tudunk, sokunk annyit tudunk már, ekkora a fejünk Jézusról. Hanem el kell kezdjük élni azt, amit tudunk. És ezt a küszöbet, ezt át kell lépjük mindannyiunk. És csak döbbenek rajta, hogy hiszünk annyira, hogy Jézus kiszabadított bennünket a pokolból, tehát hiszünk abban, hogy Isten üdvözített bennünket, megszabadított bennünket, megmentett bennünket, de nem hiszünk annyira Jézusban, hogy ő képes bennünket megváltoztatni. Pedig ő képes, hát ha képes volt megmenteni az örök pokoltól, akkor ő képes bennünket megváltoztatni. Úgyhogy figyelj, ez egy jó üzenet lesz. Tényleg, nagyon jó üzenet lesz. És nem véletlenül beszélek mindig az elején a problémáról, mert akarok megoldást adni. Akarok utat mutatni, meg akarok fényt mutatni az alagút végén, mert Isten meg akar bennünket szabadítani. Isten ki akar hozni bennünket azokról a helyekről, ahol elakadtunk, vagy kipörög a kerék. És ő az a segítség, aki ki tud bennünket onnan vonni. De ahhoz kell először egy tükör, hogy lássuk, hogy el vagyunk akadva. Úgyhogy, és sokszor ez probléma, hogy nem látjuk. Úgyhogy beszélni fogunk ezekről a dolgokról ebben az üzenet sorozatban, mert, és fontosnak tartom, mert Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy miután mi elmondtunk egy egyszerű imát, és azt mondjuk, hogy akkor megtértünk. Tehát Jézus nem azért halt meg, hogy ennyi történjen. És aztán úgy gondoljuk az egyszerű ima után, hogy most már aztán úgy éltek, ahogy akarok. Nem ezért halt meg. Jézus meghalt, tehát odaadtam önmagát, értünk, odaadta, feláldozta magát, hogy aztán mi is odaadjuk magunkat. Erről beszéltél, Gábor? Nem beszéltünk össze, de itt van a Róma 12:1-2, csak szeretném én is felolvasni nektek. Úgy érzem, hogy Isten valamit akar mondani nekünk. Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szálljátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen felajánlott áldozatotok, amelyel őt méltóképpen tisztelitek. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz, ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar. És Isten akarata jó, ez neki tetszik, és ez tökéletes. Ezekre igyekezzetek. És érdekes az, hogy Pál apostol ebben a római levélben az első fejezettől egészen 11. fejezetig, tehát végig ilyen, tehát sokan azt mondják, hogy a kereszténység alaptanítása ott van ebben a 11 fejezetben. A teológiánk, a tanrendszerünk, amit tanítanak a teológiákon. Tehát a kereszténység alapja az le van fektetve ebbe a 11 fejezetbe. És aztán a 12. fejezettől kezdve elkezd Pál apostol beszélni a gyülekezeti életről és az életről ebben a világban, ahol a cipő találkozik a földdel, a padlóval. Tehát arról beszél az első 11 fejezetben a hatalmas nagy teológiáról, Isten milyen az ő megváltásának a terve, és fellegekbe jár, ahogy ír róla, és aztán a 12. fejezettől, mintha úgy hallanál egy nagy dobbanást, megérkeztünk a földre. De ezt ezzel a két verssel kezdi. Tehát a keresztény élet, ez a 12., 13., 14., 15., 16. fejezet, De a keresztény életet ezzel a két verssel kezdi el. Hogy ez nem fog menni, csak ha mi is odaadjuk élő áldozatként az életünket az ő kezébe. Ha tartogatjuk vissza, meg védjük, nem fog működni az, amit majd olvasni fogunk. 12., 13., 14., 15., egészen végig. Nem fog működni, nem tudjuk megélni a dolgokat. Tehát kezdjük egy odaadással. Ő odaadta az életét nekem, meghalt értem a kereszten, és én is odaadom őneki az életemet. És itt nem tökéletességről beszélünk. Tehát az, hogy odaadjuk Jézusnak az életünket, ez nem az, hogy most tökéletesnek kell lenni, meg tökéletesek leszünk. Hála Istennek, mondod, hogy én nem vétkeztem már 10 éve. Aha. Persze. Most megtört. Ez a büszkeség, úgy hívják. Nem, tehát nem vagyunk tökéletesek, és nem erről van szó. Tehát Istennek adni az életünket, ez nem a tökéletességről szól. Úgyhogy az első témánk, amiről ma beszélünk, ez az ima lesz. Ima. És nem olyan, nem úgy fogom megfogni a dolgot, ahogy szokták az imát, jó? Másképpen, ahogy megszoktátok. Tehát másképpen fogjuk meg a dolgokat. Érdekes, hogy az ima területén sokszor a hívők inkább babonásak, mint hogy higgyenek a természet felettiben. És majd mindjárt meglátjátok, hogy itt lesz egy jó kis bibliai példánk rá. Tehát sokszor, amikor mi imádkozunk, inkább babonásak vagyunk, ahelyett, hogy hinnénk Isten természet feletti erejében. És hiszem azt, ahogy Margó is mondta, hogy Isten természet feletti dolgokat tesz ma. És Isten beleavatkozik az életünkbe. Beleteszi a kezét az életünkbe. És beleteszi emberek életébe. Még nem hívő emberek életébe is beleteszi a kezét. Nem csak a hívők életébe munkálkodik, aki még nem adta oda az életét. Számtalan olyan eset van az én életemben is, ahol akár ott hagyhattam volna a fogamat. És nem a véletlenem múlt, hanem Isten keze, mert hogy van terve az életünkre. Ja, úgyhogy, és az a helyzet, hogy ő sosem változik, tehát ő mindig is tenni fog természetfeletti dolgokat az életünkbe. De mi könnyen, amikor imádkozunk, inkább babonából imádkozunk, mint abban, hogy hiszünk, hogy Istennek van egy természetfeletti ereje. Úgyhogy apostolok cselekedetei 12-t fogjuk olvasni. Egy kicsit rávezetem a történelmi hátteret, jó, hogy milyen időszakot élünk ebben az apostolok cselekedetei 12-ben. Tehát Jézus 30 évesen kezdte el a szolgálatát, és egyből maga köré gyűjtött egy díszes társaságot, 12 apostolt. Lehet, hogy nem is tudott felsorolni, hogy kik voltak ők. Ez egy jó kis házi feladat lehet, ki volt a 12 apostol. Segítek, az egyik, mit mondanak, ki van a menny kapujánál? Péter. Nem tudom, miért gondolják, hogy ő van a menny kapujánál, de szokták ezt mondani. De ő Péter. Aztán kik voltak, ki árult el Jézust? Júdás. Oké, kettő már megvan. Kik voltak a mennydörgés fiai? Nem pankrátorok. Ő volt János és Jakab. János és Jakab. Tehát, és egyébként Péter, János és Jakab, ők voltak a kedvencek. Ha lehet így mondani. Tehát Jézus kedvencei. Hát ez nem igazságos. Dehogy nem. Jézusnak volt 70 tanítványa, akiket Lukács evangéliumában, meg a többiben is látjuk, hogy kiküldte őket szolgálatra párosával. Aztán volt ez a 12-es csoportja, 12 apostol, de azon belül is volt 3 a szűkebb körben. És ők voltak Péter, János és Jakab. És ők voltak azok, akik mindig ott voltak, amikor valami tuti dolog történt Jézussal. Tehát őket vitte magával. Tanított, és azt mondta mondjuk, hogy oké, akkor most megyek ide, oda, amoda, és nagyon jó dolgokat fogok csinálni. Péter, János, Jakab, gyertek velem. Oké, tehát ők voltak azok. És nem tudom, mit szólhattak a többiek hozzá. Tehát ott volt, mit tudom én, Bertalan, Bartolomeu. Oda szólt Tamásnak. Hát, Nem idegesítő. Ez a három gézengúz belemehet mindenhová. Te az! Szerinted mi is mehetünk velük? Nem hiszem. És lehet, hogy igazságtalannak tűnt. De Jézus ezt így csinálta, tehát ez le van írva. Egy biztos, Jézus kézzel válogatta az övéit, és bensőséges kapcsolata volt a 12-vel, tehát az apostolokkal, de ezzel a hárommal talán még szorosabb volt. És gondolom én azért, mert hogy ők fogják majd vezetni a gyülekezetet. Tehát ő belőlük még inkább be akart fektetni még többet. Úgyhogy apostolok cselekedetei egyben, azt mondja Jézus, hogy elmegyek, elbúcsúzik, de ti menjetek, és tegyetek tanítványokká népeket, minden népet, alapítsatok gyülekezeteket, tehát ezt értette ez alatt, hogy hirdessétek az evangéliumot, alapítsatok gyülekezetet, prédikáljátok az evangéliumot, és azt mondja itt apostolok cselekedetei 1:8-ban, hogy és veletek leszek, tehát veletek leszek, vagy Máté 28:18-19:20-ban veletek. Honnan tudjuk, hogy majd velünk leszel Jézus? Tudni fogjátok. És tudták. Tehát egyértelmű volt. Aztán apostolok cselekedetei 2-ben azt látjuk, hogy a Szent Szellem eljön, és Péter prédikál, és 3000-en megtérnek. 3000 megtérő. Aztán apostolok cselekedetei 3, ott a béna koldust meggyógyítják, aki mindig ott szokott lenni a templom küszöbén, meggyógyítja Péter és János. Aztán bajba kerülnek a 4. fejezetben Péterék. Aztán az 5. fejezetben letartóztatják néhányukat, elkezdődik az őrület, tehát az üldözés. Aztán a 6.-7. fejezetben megölik Istvánt, aki egy diakónus volt a gyülekezetben, egy szolgáló volt. Ő az első mártír, tehát István, és hihetetlen dolgok történnek. Csak olvassátok el az első 11 fejezet, szerintem 10-15 perc alatt el tudod olvasni, és hihetetlen dolgok történnek. Kis történelemkönyv arról az időszakról, amikor a gyülekezet megszületett, az első gyülekezet, és hogy mik történtek. Tehát, olvassátok el nyugodtan. Tehát sok izgalmas dolog történik velük. Ott van a 3 vezetőjük, Péter, János, Jakab. Most nézzük meg, hogy végezték szegénykémik. Péter. Igazából Péterről hagyományok vannak, hogy hogyan halt meg. Őt feje lefelé feszítették keresztre. Így végezték ki. Azért, mert azt mondta, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy úgy feszítsenek meg, ahogy az én uramat, és ezért feje lefelé feszítették keresztre. De mondom, ez hagyomány, ez nincs történelme bizonyítva. Aztán ott van János, aki az egyedüli túlélő a 12 apostolból, mert 12 apostolból 11-et kivégeztek, tehát mártír halált halt. Jánost is próbálták, de nem jött össze, Isten valahogy megmentette, 3-szor forralták fel olajban. És Isten egyszer megvédte, megóvta őt, és aztán elkerült Patmos szigetére, az őrültek szigetére, ez egy börtönsziget volt, és ott írta meg Patmos szigetén a Jelenések könyvét. Ő öregen halt meg. Tehát elöregedett, és meghalt. Ja. Aztán itt van Jakab, a 3., és Jakabban itt valami történni fog, ahogy olvassuk kapcsán 12-t. Jó? De szeretnék most ebben az üzenetben 4 dolgot elmondani az imáról. 4 fontos dolgot az imával kapcsolatban. Az első fontos dolog az, hogy néha Isten azt mondja az imáinkra, hogy nem. Tehát imádkozom, kérek dolgokat, közben járok dolgokért, és néha azt mondja Isten, hogy nem. És figyeljetek, ez nem megválaszolatlan ima, hanem egy nem. Tehát megválaszolt ima. Csak nem a válasz. És olvassuk csak el. Apostolok cselekedetei 12:1. Azt mondja, ebben az időben Heródes király üldözni kezdte a gyülekezet egyes tagjait. Tehát ebben az időszakban elkezdődött egy újabb üldözés. Mert egyébként a 8. fejezetben is lehet olvasni üldözésről, de most itt a 12-ben vagyunk már, és itt is, tehát Herodes elkezdte üldözni a gyülekezet egyes tagjait, néhányakat letartóztatott, köztük a gyülekezetnek a vezetőjét, Jakabot is. Oké, tehát Jakabot is letartóztatta, és mit gondoltok? Szerintetek a gyülekezet nem kezdett el imádkozni Jakabért? Szerintem elkezdtek imádkozni, nem? Tuti, hogy imádkoztak. Hát, mert a jeruzsálemi gyülekezetnek Jakab volt a vezetője. És te tudod, hogy összejött az imacsoport, de nem csak az imacsoport, hanem az összejöveteléken gyerekek elkapták Jakabot. Mi lesz velünk? Jaj, imádkozzunk érte, az Úr óvja meg őket. És csak szeretném, ha látnátok, hogy az első században is ott voltak ezek a keresztények, hatalmas tűzben égtek, a gyülekezet megszületett, hatalmas csodákat, mondom, Péter prédikált, 3000-en megtértek. Tehát, és, de ők is küszködtek dolgokkal, és néha ők is babonásak lettek. Ahelyett, hogy hittek volna természet felettiben. És nagyon érdekes, amikor keresztények az ima témájához érnek, akkor egyszerűen csak így hirtelen befurcsulnak. Szoktam mondani, hogy begyagyulnak. Tehát nem értem sokszor, tehát nézegettem a YouTube-on ilyen imádkozásokat, meg minden. A YouTube-on már mindent meg lehet nézni, bele tudsz tekinteni sok mindenbe. És sokszor nem értem, hogy miért kell üvöltözni, amikor imádkoznak. Tehát eljön az ima ideje, és akkor elkezdi csendesen, de az csak úgy... két mondat eltelik, és hiszünk benned, Jézus! És mondja, és azt hiszi, hogy majd Isten majd jobban fogja hallani, ha üvöltözünk. Tudod, kórházi látogatás. Jó van, vizuálisak vagytok. Pásztor, tudná imádkozni a szerencsétlenért? Nagyon beteg. Persze. Ami normál esetben alig lehet a hangjukat hallani. Persze, nyugodtan fogjuk meg egymás kezét. Drága Jézus, hiszünk benned! Hatalmas vagy! Bejön az orvos vizitálni, azt mondja, doktor úr, adjon neki is valami nyugtatót, mert fölpörgött. Vagy van-e szabad ágy? Tudod, az őrültek osztályán. Csak azt akarom mondani, hogy lehet normálisan beszélni Istenhez, ő megérti. Tehát nem kell üvöltözni, nem kell elváltozott hangon, vagy tudod, köszönöm Uram, hogy megmostál engem az ige feredőjével, mert itt vagy vala. Nem tudom, mert én már elfelejtettem Károligul imádkozni, megbeszélni. Sokáig tartott, lehet néhányatoknak ez hiányzik, de nem fogunk visszatérni, ezt a nyelvezetet elfelejtettük. De az a helyzet, hogy Isten ért nem Károli nyelven is. Tehát nem kell, hogy leragadjunk a 200 évvel ezelőtti magyar nyelvnél, úgy beszél, ahogy... Tehát nem csak azon a szép Károli magyar nyelven ért Isten, hanem minden nyelven ért. Aztán tudod, ott van a másik gyagyulás imádságban, a pletyka ima, amiről már néhányszor beszéltem nektek, hogy ó, Isten, annyira szeretünk, és annyira hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy meg fogod nekünk mutatni, hogy Marim kitől lett terhes. És most mindenki megtudta Mariról, hogy terhes. Oké? Tehát, hiszünk, és egészséges legyen az a baba. Tehát, vagy a sablonok. Tudom, amikor emberek, mit tudom, mondjuk a mi atyánkat sablonnak használják, vagy a gyerekeknek, emlékszetek az esti imádság, a horror ima, nem a drága Jézus légy vendégünk, hanem az én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám. Amíg alszom, vigyázz rám! Tudod, van itt valaki, ki nyitva van a szeme? Tudod, gyerek betolva alszik. Na, de tehát szép az a mi atyánk is egyébként, de Jézus nem azért imádkozta, hogy azt mi ismételgessük. Oké, tehát csak azt akarom mondani, hogy sokszor sémákhoz, hanglejtésekhez, kifejezésekhez ragaszkodva, ez olyan, mintha tényleg az ember babonás lenne, hogy ez ennek így kell lennie, mert akkor működik. Ez a babona. Hogy remélem, hogy jó hírt kapok holnap az orvostól. És akkor azt gondolom, hogyha kopogtatok az asztal alján, akkor majd tényleg jó hírt fogok kapni. Ez babona. Vagy ott a létre nem megyek alatt át. Vagy átment egy fekete macska előttem akkor. Tehát tudod, nem macskázunk. Nincs macskázás. Tehát, és ezért mondom, hogy babona. Ezért mondom azt, hogy sokszor babonások vagyunk, mert oké, hogy alakul ki a babona? Van valami az életünkben, imádkozunk felőle, és Isten tesz valami csodát az életünkbe. És akkor halleluja. Köszönöm, Uram. És legközelebb jön a következő probléma, és akkor szeretnénk, ha ugyanilyen pozitív válasza lenne az Úrnak, úgyhogy hogy is imádkoztam a múltkor? Jézus nevében volt a végén. Igen. Nem. Többet imádkoztam másokért, picit magamért. Csak a végére tettem oda az én problémát, és az Úr válasz. Akkor most is így fogok imádkozni. És ez a babona, hogy azt hiszük, hogy ezért. Nem azért, mert Isten természet feletti, és mindenre van hatalma, és amit akar, az megtörténik, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy így működik, úgy működik, amúgy működik. Nem. Nem. És ezért mondom, ezért hoztam be ezt a szót, hogy babona. Babona. És oké. Okay. Tehát elfogták Jakabot, a gyülekezet imádkozik érte. Tudod, menj meg Jakabot, kérünk, hiszünk benned, bízunk benned, képes vagy. Itt a gyülekezet, rengeteg megtérő, csak most kezdődött el ez az egész, csak menj meg őt, Jézus nevében, ámen. Oké, tehát valószínűleg valamit imádkoztak, valami ilyesmit, vagy teljesen más, mindegy. De jön egy probléma. Óriási probléma jön. A második vers. Figyelj csak! Ez a Heródes király megparancsolta, hogy Jakab apostolt, János testvérét végezzék ki. Na, ez a probléma itt. Ez a probléma itt. És ez az, ami kicsit felkurtítja az én ima életemet. Mert amikor olvasom az első verset, hogy elfogták Jakabot, és hogy mi történik, és aztán jön a második vers, akkor csak úgy érzem magam, mint amikor nézek egy akciófilmet, és a főhős a 10. percnél meghal. Tehát nem erről volt szó, Uram. Hát, ez olyan jó filmnek tűnt, ott volt a neve a stáblistába, meg mit tudom én, tehát ő a... Volt egyszer valami Steven Seagal film, volt az első 10 percben meghalt, azt hiszem, azt valami... Tehát valószínűleg ennyit tudtak kifizetni neki gázsiba, tehát 10 percet. De hogy ez hatalmas csalódás. Hatalmas csalódás. Tehát Jakab meghal. Megölik. És ez egyébként totál betesz a bővölködés evangélistáinak, akik arról beszélnek, hogyha szolgálod az Urat, és a hittel teljes vagy, és mindent jól csinálsz, és szereted őt, akkor bajod nem lehet, betegséged nem lehet, gazdag leszel, jól leszel anyagilag, tehát minden rendben lesz. Na most, hát gyerekek, itt a probléma. Mi van Jakabba? Jakabot megölték. Pedig ő rendben volt. De Jakabot megölték. Miért ölték meg? Mert Jézust követte. Hoppá. Na, úgyhogy két probléma van itt ezen a ponton, de aztán tovább menjünk. Az első probléma az, hogy az a tény, hogy Jakabot megölték, ez a korai egyháznak az ezt jelentett, hogy na jó, azért ezt most már nem. Na, ezt már nem, Uram. Tehát, és problémáik volt nekik ezzel, ugyanúgy, ahogy nekünk problémánk van, amikor imádkozunk valamiért, és miért ne tehetné meg Isten, De azt kapjuk, hogy nem. És nem történik meg. És ők is így érezték magukat, mint ahogy mi is sokszor a helyzeteinkben. Tudod, mert lehet, hogy nem mondjuk ki, de tudat alatt azért azt gondoljuk, hogy hát hogy engedhetted meg ezt Jakabbal, Uram? Hát nem áll. Minden, annyi mindent tett a gyülekezetért, érted? Miért volt akkor ő benne a hármas körben, ha rögtön a tizedik percben már kinyírják? Akkor valaki más kellett volna betenni abba a hármasba. Uram, nem? Tehát ez nem kóser, így uram. Tudod, ő... Követett téged, engedelmeskedett neked, az életét adta, érted. Mindent megtett, amit kértél tőle, és amikor elfogták, letartóztatták neked, meg lett volna hatalmad, uram, hogy kimenekítsd, kiszabadítsd, és te megengedted, hogy egy pogány, Heródes király ledöfje őt karddal. Ez most mi, uram? Hogy teheted ezt, Isten? Oké, és lehet, hogy mi is érezzük így magunkat helyzetekben, és imádkozunk. És kapunk nemet. De ez azért gondolkodunk így, mert sokszor az ember egy olyan automata beállításra ugrik, hogy pontokat gyűjt Istennél. A pontgyűjtő mechanizmus. Szolgálom az Urat, 10 pont, és írom az én kis noteszomba. Kétszer szolgálom egy héten az Urat, 20 pont. Átadtam a helyem a trolin, 30 pont. Segítettem valakit a gyülekezetből, 40 pont. És írjuk, és írjuk, és írjuk. És aztán, amikor meg imádkozunk, és nem történnek dolgok, akkor meg... Mert szeretnénk ugye beváltani a pontjainkat, mert nagyon jók vagyunk benne. Tehát gyűjtjük, gyűjtjük, gyűjtjük. Tudod, bevásárlókártyapontok. És szeretnénk beváltani, és alkudozunk. De az a helyzet, hogy semmink nincs. Nincsenek pontjaink. Tehát amikor az életünket lefektetjük Jézus kezébe, akkor nincsenek pontok, ami alapján alkudozhatunk. Egyáltalán. Semmink nincs. Az életünket pillanatról pillanatra Istennek a szava tartja fönn. Az ő lehellete tartja fönn. Az ő beszéde tartja fönn. Minden egyes pillanatát. Ezt is. Meg ezt is. Meg ezt is. Tehát ahogy telik az idő, ezt mind Isten tartja össze. És egybe. És ez nem azért, mert mi bizonyos pontokat gyűjtöttünk össze, és ő azért van rosszabbul, mert neki kevesebb pontja van. Ő meg azért van minden rendben vele, mert ő meg sok pontot gyűjtött. Nem, nincs pontrendszer. Hanem egyszerűen Isten mindenkinek az életét összetartja. Ja. És egyébként az, hogy Jakab lehetett az első ember, aki első keresztény, aki az életét adta Jézusért, az kegyelem. Ez kegyelem. Ő valószínűleg nem is tapasztalta meg a halál pillanatát, hanem egyből átlépett az Úr jelenlétébe. És az, hogy ő volt az első, az csak Istennek egy kedvessége volt, hogy őt magához vitte hamar. Mert akarta látni, vagy vele akart lenni. És én ugyanezzel küzdöttem, amikor anyukám rákos volt. 2003-ban diagnosztizáltak, akkor, amikor Flóra megfogant, vagy már terhes volt Virág. Szinte az a gondolat volt, uram, most miért? Itt az öröm, hogy kapunk egy életet, és ott van az üröm, hogy elveszel egy életet. Bár akkor még nem tudtam, hogy mi lesz a végkifejlet. De 3 évvel később meghalt anyu. Ment az Úrhoz. De küzdelem volt nekem ez. 3 évig. Uram, miért? Miért? Miért kezd csinálni? Tehát nehéz volt. Uram, Gyülibe járt, szolgált 1000-rel. Ő volt a nagymama a gyülekezetbe, mindenki szerette. Ő hozott engem a gyülekezetbe, ő hozta az öcsémet a gyülekezetbe. Tehát miért? Miért kellett? Hogy engedhetted meg? Imádkoztunk gyülekezetként, megkentük olajjal. Tehát mindent megtettünk, amit kell. Miért kellett? És aztán temetjük. Úgyhogy ez a része a kereszténységnek keményen át tudja vágni a teológiát. Keményen. Nehéz ezekre a dolgokra választ adni. Egy választ talán van, hogy Isten mondhatja azt imákra, hogy nem. Hogy nem. Nem. És nehéz ezt megérteni, főleg akkor azt hiszed, hogy Isten jót tesz a jóttevőkkel, és rosszat a rossztevőkkel. Nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű. És én úgy éreztem abban az időszakban magam, hogy Uram, én egy hosszú listát tudnék adni neki, hogy inkább kit kéne elvinni. Nem ezt a jó embert, anyut. Nem én vagyok Isten. Nem én vagyok Isten. Úgyhogy néha imádkozunk dolgokért, és Isten azt mondja, hogy nem, és ez csak így van. Ez csak így van. A másik problémám ezen a részen, az az, hogy tehát amiért nem szeretjük hallani ezt a nemet, az az, mert tehát ki az, aki szereti a nemet hallani? Tehát amikor kér valamit, ugye? Tehát olyan, hát tehát ha kérsz valamit valakitől, akkor nem szereted azt mondani, hogy nem. Ha szülő vagy, akkor érted triplán a dolgot. A gyerekek nem szeretik. Tehát egyik gyerekünktől se hallottuk még azt, hogy tehát miután nemet mondtunk nekik, akkor azt mondják, hogy köszönöm, hogy nemet mondtál. Most mit vigyorogtok? Hát... ez nem történik. Ha ez megtörténik nálatok, akkor egy családi szemináriumot tartunk, és te fogod tartani, mert akkor te tudsz valami titkot, valami hatalmas nagy titkot tudsz, amit még nem. De tehát, hogy nem. Kaphatok csokit? Nem. Köszönöm, apám. Tehát ez hol? Tehát ilyen még a mesében sincsen. Tehát... anya, tínédzser, anya, maradhatok 10 helyett 11-ig? Nem. Ó, anyám, köszönöm. Köszönöm, hogy ennyire törődsz velem, és jobban törődsz velem, mint a haverok szülei velük, hogy te azt szeretnéd, hogy én biztonságba érjek haza. Köszönöm, annyira jó, hogy ennyire jó vagy hozzá. Nem. Nem szeretjük. Nem szeretjük. Ha a gyerekünk ilyet mond, akkor következő kérdés az, hogy oké. Hol van? Hol van a marihuána, vagy a... mit szívsz? Ez nem normális. Oké? Tehát, hogy nem. 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 Nem szeretjük. Senki nem szereti azt, amikor nemet kap. Főleg, ha Isten mondja. És az a helyzet, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy Isten olyan, mint a Mikulás, hogy ha kérünk tőle valamit, akkor azt ő hozza. Tehát a gyerekeinket ír csak lenyugodtan, Pistike, Józsika, Lucika, és akkor Mikulás bácsi meghozza, vagy az angyal. És persze. Ha meg nem, akkor meg Durci van. Ja. Nem. Isten azt mondja, hogy nem. Van, hogy azt mondja, hogy nem. És tehát miért mondok nemet a gyerekeknek? Vagy a gyerekeimnek? Néha mondhatnék igent, de már csak direkt nemet mondok. Nem azért, hogy kínozzam őket, vagy valami, hanem hogy szokjanak hozzá, hogy az életben kapni fogják a nemeket. Nem csak emberektől, de van, hogy Istentől is kapni fognak nemet. És nem akarom elkényeztetni őket, hogy mindenre igent mondok. Nem is tudnék mindenre igent mondani. És mondjuk ez lehet egy jó küzdelem apu és anyu között. A gyerek kér valamit, apu nem, anyu, de most miért nem? Hát mert nem, de most miért nem? Na, és a gyerek meg élvezi. Holnap este is megcsináljuk, amikor áll a bál. Apu, anyu parádézik. És aztán végén megkapja, amit akar. És... ja, de miért mondok nemet? Azért, mert a gyereknek szüksége van rá. Sokszor akár olyat is tud kérni a gyerek, tudjuk, hogy ami nem jó neki. Vagy olyat akar csinálni, ami nem jó neki, és mi tudjuk. Mi tudjuk. Tehát mi nagyobb dolgokat szeretnénk az ő életükben. És vannak dolgok, amik tehát lehet, hogy megakadályozzák abban, hogy nagyobb dolgok legyenek az életükben, hogyha megengedjük nekik. Úgyhogy azért mondok nemet, mert okosabb vagyok nála, és az örömét akarom, és jót akarok neki. És az, amit kér, az valószínű nem bölcs dolog lesz belőle, nem lesz jó számára, és ezért nemet mondok. Úgyhogy ezért mond Isten is nemet egyébként. Most nem az én példámat akarom hozni, hogy miért viselkedik úgy Isten, mint én, hanem pont fordítva, de mindegy. Tehát, hogy Isten ezért mond sokszor nemet nekünk, mert tehát, Uram, tedd ezt, ja igen, babona, a te dicsőségedre tedd, Uram, és akkor most biztos, akkor majd meg fogja tenni, mert mi azt mondtuk, hogy a te dicsőségedre tedd, Uram. Nem. Azt mondja, tehát kérünk valamit tőle, és azt mondja Isten, aha, az én dicsőségemre lesz, de nem ahogy te kérted. Azt fogom tenni, ez a dicsőségemre lesz, de lehet, hogy nem úgy fog kinézni a helyzet, ahogy te kéred, ahogy te szeretnéd. Az biztos, hogy az én dicsőségemre lesz. Ja, úgyhogy harmadik vers, figyelj, olvassuk tovább a harmadik vers. Miután látta, hogy a judeaiak örülnek Jakab halálának, megparancsolta, hogy Péter apostolt is, a Szent Hármas, most a másodikat kapják el belőle, Péter apostolt is fogják el, mindez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. Tehát ez egy gyönyörű példája annak, hogy tehát Sátán munkájának, ez csak egy kis tanulságból lehetett, ha az ördög, ha Sátán el akarja kapni Isten munkáját köztünk, akkor először a vezetőket fogja elkapni. És őket támadja meg. Mert ha megvan a fej, akkor hullik a test. És ezt teszi itt. Tehát megtámadta a vezetőséget. Abszolút. Lehet, hogy itt fizikailag, de lehet, hogy más esetekben, tehát szellemileg, vagy lelkileg, vagy rossz hírnévvel, vagy rossz gondolatokkal, de történik, és ez nem véletlen. Mert az ördög a fejet akarja először eltávolítani. És aztán utána hullik, megy bele a test is. 4.-5. vers. Heródes tehát elfogadta Pétert, börtönbe zárta, és 16 katonát rendelt az őrségére. Az volt a terve, hogy majd a Páska ünnepe után állítja a nép elé, és akkor ítélkezik felette. Mialatt Péter a börtönben raboskodott, a gyülekezet állandóan imádkozott érte. Ez eléggé nevetséges egy kicsit ez a szituáció. Mindjárt tovább olvassuk, és meglátjátok meg miért. De hogy tehát néha Isten azt mondja, hogy nem. Aztán a második dolog az imáról, hogy néha Isten azt mondja, hogy engedelmeskedj. Néha Isten azt mondja, hogy engedelmeskedj. Én 18 éve vagyok keresztény, és hát fültanúja voltam dolgoknak, hihetetlen ostobaságokat tudnak mondani, én is, csak azért, hogy legyenek kifogásaik arra, hogy engedetlenek lehessenek Istennek. Tehát mondanak hülyeséget az emberek bőven, hogy miért tesznek, vagy miért nem tesznek dolgokat. Közben ez nyílt engedetlenség Istennek. És kérdezel tőlük valamit, és mi a felelet rá? Majd imádkozom érte. Majd imádkozom felőle. És tehát ez lehet, hogy furcsa lesz, amit most mondok, de tudtad azt, hogy van egy csomó dolog, amiért nem kell imádkozni. Rengeteg dolog van, amit nem kell imádkozni. Hát én úgy tudom, hogy mindenért imádkozni kell. Nem, rosszul tudod. Akkor valaki hazudott neked, nem kell mindenért imádkozni. Mert rengeteg dolog van, tehát amiért soha nem kell imádkozni. Csak hadd adjak egy példát. Tehát, Virág kint van a konyhába, pakolgat, mosogat, én valahol a lakás másik részén, és nagy csörömpölést hallok. Tehát már úgy szaladok ki, hogy jaj, bocsánat, minden jó férj, így jön ki, amikor baj. Bocsánat, nem én voltam. És hát, jól idomítottak vagyunk. És tudod, látom, hogy szanaszét összetörve minden, valószínű valami tányért kihúzott, ott van összetörve minden a padlón, dzsuva, és tudod, és most tudod, mi történt? És most mindegy az, hogy mi történt, de hogy mi lett volna, ha úgy kezeltem volna a helyzetet, mint sok keresztény a problémáit. Körülbelül így néz neki. Oké, drágám, gyere, akkor most imádkozzunk. Gyere, fogjuk meg egymás kezét. Csukjuk be a szemünket. És imádkozzunk, hogy Isten most akarja-e, vagy nem, hogy ezt a szemetet itt föltakarítsuk. De imádkozhatunk azért is, hogy míg mi imádkozunk, majd ő föltakarítja ezt a szemetet. És drága Jézus, és hiszünk benned, és kérünk, hogy Jézus nevében rakd rendbe ezt a szemetet itt a konyha közepén. Csak tüntesd el, mire kinyitjuk a szemünket, ezt a szemétkupacot innen. És hú, de jó lesz, és hiszünk benned, Jézus nevében, halleluja, és táncolunk, és gyere virág, nem történik semmi, akkor énekeljünk meg, táncoljunk meg, tapsikáljunk, hát, ha majd az Úr megmozdul még jobban, és ahelyett, hogy megfognánk azt a nyambat lapátot, azt a nyambat söprüt, és mi, a mi kis kezünkkel, főtakarítjuk. És ennyi. És ennyi. Mert akármeddig imádkozunk ott a konyha közepén, a szemét még mindig ott lesz a padlón. Ott lesz. Sőt, Isten lehet, hogy még azt is súgja, miközben mi táncikálunk meg, próbáljuk ott Istent rábírni, hogy ő takarítson. Azt mondja, hé, Balukán, lustikám. Lusti Bali, miért nem teszed össze a szemetet? Ja. Egyébként hiszem azt, hogy Isten meg tudná tenni. Tehát ha megteremtett ezt a világegyetemet, akkor se perc alatt behunjuk a szemünket, összecsapjuk a bokánkat háromszor, és oszbirodalom, eltűnik a törött tányér, vagy valami a konyhából. Meg tudná tenni egyébként tényleg. De ott lehetünk két hétig is imádkozva. És aztán kinyitjuk a szemünket, és rájövünk, hogy franc, már csak nekünk kell ezt föltakarítani. Mert Isten azt mondja, hogy takarítsd fel magad után. Ennyi, takarítsd fel magad után. És azért mondom ezt példát, és ezt azért hangsúlyozom, mert annyi keresztény imádkozik olyan dolgokért, amiért nem kell. Tehát nem kell, felesleges. Ez, tudod mi az az imádság? Késleltetett engedelmesség. Vagyis engedetlenség, bocsánat. Késleltetett engedetlen. Késleltetett engedelmesség, ami egyenlő az engedetlenséggel. Ez a késleltetett engedelmesség, ez az, amikor lefekvés van, pisilni kell, apa, még egy gerezdalmát hagy egyek. Most még bepakolom a táskámat, jó? És akkor még ott molyol az asztalnál, meg mit tudom, és eltelik 20 perc, és van egy lista, amin végigmegy. Ez a késleltetett engedelmesség, tehát ő késlelteti az engedelmességét, de ez igazából engedetlenség. Nem akarja azt csinálni, amit kéne csinálnia. Úgyhogy 6. vers, figyelj. A kitűzött tárgyalás előtt éjszakán Péter két lánccal megkötözve két katona között aludt a börtönben. A börtön kapuja előtt is katonák örködtek. Oké, tehát Péter alszik nyugodtan, pedig tudja, hogy ő is ki lesz végezve. Ez egyébként egy jó példa arra, hogy Isten békességet tud adni a nehézségekben is. És tudsz egy jót aludni még akkor is, amikor nehézségben vagy. Tehát, hogyha ott van benne Jézus. 7. vers, hirtelen világosság fény lett a börtönben. Megjelent az Úr egyik angyala. Oldalba bökte Pétert, vagy lökte, és felébresztette. Kelj fel gyorsan! Ekkor a láncok leestek Péter kezéről. Na ez tuti, ez itt természet feletti. Az angyal közbelépett. Egy angyal jelent meg. Érted ezt? Ott az angyal, és Péter nem ébredt föl. Nem ébredt föl. És jön egy kis erőszak. Nem megbökte, hanem meglökte. És még üvöltöznie is kellett, mondta felkiáltójel a mondat végén, Péter!
fel gyorsan!
Oké. És amit itt látunk, vagy amiről itt beszél, az az, hogy Péter, ha ki akarsz szabadulni ebből az ótvaros börtönből, akkor fel kell emelned a hátsó fertályodat. Nincs teleportálás. Tudom, hogy te azt szeretnéd, nyugodtan itt csucsukálsz, de nincs teleportálás. Nincs. Fel kell emelned a hátsódat, és tenned kell valamit. Érted, Péter? Tenni kell valamit. Mert a természet feletti dolgok meg fognak történni. De neked is van részed. A természet feletti része az az én dolgom, Péter. De neked is van részed. Nem fogok én mindent csinálni. Na kicsit ez a példára. Kelj fel és sétálj ki. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik, mert ott van a rács, meg ott van a 16 katona. Na de ez a természet feletti. És ha Péter hisz a természet felettibe, akkor elindul. Mert számít rá, hogy a természet felettit majd a természet feletti meg fogja tenni. És Péter, indulj! Indulj! És tudod, furcsa nekem, amikor emberek bajban vannak, és elvárják azt, hogy imádkozzanak értük, elvárják, hogy egyes személy tanácsot adjon neki, nem tetszik neki, megy a kettes személyhez, tanácsot ad neki, az sem tetszik neki, megy a hármas személyhez, de mind arról szól, hogy nem akarja fölemelni a hátsóját. Olyan választ keres, ami az ő csucsukálós mentalitásához illik. Nem. Nem. Elvárják, hogy Isten és mások ugráljanak körülöttük. De nem. Van részünk. 8. vers. Öltöz fel, és vedd fel a sarudat is. Vedd magadra a köpenyed, és gyere utánam. Tehát ilyen, tudod, a gyengébbek kedvér. Péter, ne hagyd ott a cipődet, öltözzél, feltudt felnőtt ember. Péter, menj vissza a köpenyed, ne hagyd ott. Tudod, és aztán gyere utánam. Oké, tehát apró hitbeli lépések. Ezek apró hitbeli lépések. Különböző kis apró tettek. És így követjük Jézust. Az apró hitbeli döntések, vagy lépések, tudod mik? Engedelmességek. Engedelmességek. És a csoda meg fog történni, mert a csodáról ő gondoskodik. Én megteszem a lépésről lépésre engedelmességet. Még akkor is, ha lehetetlennek tűnik, akkor is, hogyha nem értem. És aztán azt mondja az angyal, és kövess engem. És kövess engem. De sokan sajnos a kereszténységben azt mondja, ó, én az Úrra várok itt. Ő meg már mióta mondja, hogy kövessem őt. Nem, én az Úrra itt várok. És olyan jó hangzik, az Úrra várok, és itt. Csak ő már halad. 10 éve. 10 éve elment. De mi itt várunk őre. Tudod, hogy? Hogy? És ebben a részben azt látjuk, hogy nem így működnek a dolgok. Nem így működnek a dolgok. Nem ez volt, hogy szia Petikém, jó látni téged, maradj ott nyugodtan az alsógatyádba, ugye, hogy valószínűleg abba volt, feküdjél nyugodtan, majd én a karomba kiviszlek téged. Nem ez volt, nem ez volt. Itt vagyok, hogy elmondjam neked, hogy fogsz kijutni a börtönből, de neked föl kell kelni, föl kell követned kell, és ki kell menjél az ajtókon. Ki kell menjél. Neked kell csinálni. Csak kövesd az utasításaimat hitben. És így működik, így működik. Ja. 9. vers, Péter felöltözött, követte az angyal, de nem fogta fel, hogy amit az angyal tesz, az valóságos. Tehát nem itt a személynek. Azt hitte, hogy látomást lát. Tehát fogalma sem volt, mi történik vele, de ment utána. 10. vers. Elmentek az első, majd a második őrség mellett. Tehát ezek mind természet fölötti csodák, hogy az ajtók kinyílnak, az őrség is ott van, és elsétál mellettük. Valószínűleg nem is látták őt, hogy Isten láthatatlanná tette, vagy fogalmam sincs, de mondom, természet feletti. Oké, tehát azt mondja, elmentek az első, majd a második őrség mellett, és a vaskapuhoz érkeztek, amely a városba vezetett. Ekkor a kapu magától kinyílt előttük, és az utcára jutottak. Egy darabig együtt mentek, majd az angyal hirtelen eltűnt. Oké, tehát azt se látjuk, hogy Péter leállt volna az indulás előtt még imádkozni. Várj, angyalkám, angyalkám. Stopp. Drága Jézus, adj kegyelmet erre az útra, hogy kimegyek. Nem, nem volt ilyesmi. Azt mondta, kövess engem, és követte. És ment. Oké, tehát ha Péter imádkozott volna az engedelmesség helyett, akkor még mindig a börtönben lenne. Úgyhogy ott halt volna meg másnap. És sokszor azt szoktam mondani az embereknek, hogy ez, figyelj, a megoldás, ami neked megoldás, azért nem kell imádkoznod. Mert Isten már megmondta, hogy mit kell tenned. Már megmondta, hogy mit kell tenned. Nem kell imádkoznod. És Isten már megmondta, őszinte legyek a munkahelyemen. Isten már megmondta, igen, legyél őszinte munkahelyeden. Összeköltözzek a barátommal. Isten már megmondta, hogy nem, és ezért nem kell imádkozni. Nem fog Istennek a véleménye megváltozni, mert imádkozom felőle. Lehet, hogy ez, tudod, olyan, ami kényelmetlen, de tudod, és akkor, de hát van egy srác, aki nem keresztény, és hát ő tudod, nem tudna szellemien vezetni, nem szereti Jézust, de imádkozom, hogy randizzak-e vele, vagy sem. Ugyan, hagyjuk már. Nem, ne imádkozz. Nem kell imádkozni, tudod. Ha hívő, és ilyen, hogy nem szereti Jézust, vagy valamit, tehát még hívőben is van olyan, akire azt mondom, hogy tudod, nem kell, hogy vele együtt legyél. Nem, hogy valaki, aki nem hívő. Mert nem lesz jó vége neki. Okay? De Isten egyértelmű ezzel. Úgyhogy sokszor ki akarjuk imádkozni magunkat olyan helyzetekből, azokból a helyzetekből, amiben belekevertük magunkat. És ahelyett, hogy megtennénk a szükséges lépéseket a kilépésre. Oké? Tehát azokat a dolgokat, amiket Isten mond nekünk, hogy tegyük. Ja, lehet, hogy rossz állapotban van a házasság. Lehet. Nem fogod tudni magad kiimádkozni belőle. Nem az imától lesz jobb a házasság. Nem. És legtöbbször egyébként a másik félért imádkoznak. Ez a vicces benne. Ja, uram, csinálj már vele valamit. Nem az én hibám. Ő tehet az egészről. Nem. Tudod. Baj van, menni kell, segítséget kérni. Megvan a kiút, de nem az, hogy imádkozol, és akkor majd minden rendben lesz. És az, ami nagyon fontos, hogy nem a magam részével kell foglalkozni. A házassági problémám van, vagyis nem a másik részével, hanem a magam részével kell foglalkoznom. Hogy én, ha 1%-ban vagyok én a hibás, ugye általában így szokott lenni. Na jó. 1%-ban én vagyok, 99%-ban ő, 1%-ban én. Akkor nekem azzal az 1%-kal kell foglalkoznom. Nem a másik 99%-ével. Ja, úgyhogy, tudod, nem lehet a gyerekeimért se Isten szerint valóvá imádkozni. Imádkozunk a gyerekeinkért, de nem attól lesznek Isten szerint valóak, vagy Jézust követők. Tudod. Imádkozom, hogy Flórácska Jézust követő legyen, és akkor majd ettől majd az lesz, nem? Tudod, hoznom kell a gyülekezetbe, az életem tesz tanúságot Jézus követéséről, az, ahogy beszélek vele, ahogy kezelem őt, ahogy nevelem a gyerekeket, ahogy beszélek a feleségemmel, ahogy bánok a feleségemmel. Tudod, és tehát ezek a dolgok fogják őt Jézus követővé tenni. Nem az, hogy csak imádkozom, de közben minden fontosabb az életünkben is, a gyerekeimnél, és minden fontosabb Jézusnál, és azért, hogy gyülekezetbe jöjjünk, azért nem kell feláldoznunk dolgokat, de hogy csak nagymester legyen a Flórácska, vagy tollas világbajnok, azért mindent feláldozunk. Azzal egy hamis fontossági sorrendet mutatunk neki, hogy a tollas, ez fontosabb neked, mint az, hogy a gyülekezetben ott legyünk. Hogyha tollasért mindent feláldozunk, anyagilag is mindent, gyülekezet az meg, ha belefér. Ja, nem? Nem. Tartozásból, hitelből nem tudom kiimádkozni magam. Tettekre van szükség, tudod. Szorosabb nadrágszíj, más megoldások. Tehát lehet keményen imádkozni, de tudod, lehet, hogy dolgokban alacsonyabb életszínvonalat kell érni, és tehát, tudod, drága benzin, nem kell annyit menni az autóba. Tehát nem tudom, tehát igen, vannak monumentális tartozások, de vannak aprók, vagy vannak folyamatos tartozások az embernek, amit mindegy, hogy mennyi pénz jön be, ha bejön és ki tudnám egyenlíteni, akkor is mindig tartok valamennyi tartozást az életemben, mert ez egy rossz szokássá vált. Hogy mindig távolabbra nyújtózkodom, mint amennyim van. És tudod, ez imával nem fog megszűnni. Ja. Úgyhogy, ja, imádkoznál édesapámért, hogy megtérjen. Úgy értem, hogy bemennél hozzá, és beszélgetnél vele, és imádkoznál érte? Nem. 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 Azért fogok imádkozni, hogy legyen neked bátorságot, hogy bemenj az édesapádhoz, mert neked megvan a kapcsolatod vele. És a te szívedre helyezte. Te meg próbálod az én szívemre helyezni. Nem. Ha Isten a te szívedre helyezte, akkor imádkozom azért, hogy legyen bátorságod arra, hogy megtedd azt, amit Isten szívedre helyezett. De nem fogom helyetted megtenni. Tehát nem kell, hogy Isten azt a felelősséget, amit Isten ránk helyez, azt áttegyük másra. Oké, tehát néha Isten azt mondja, hogy engedelmeskedj. Néha Isten azt mondja, hogy igen. Ez lesz a legrövidebb pontunk. Néha Isten azt mondja, hogy igen. Oké, tehát és ezt imádjuk. Oh, szeretem, amikor Isten imád. Kérünk tőle valamit, és igent mond. Elszáll az agyunk, lenyűgöz bennünket. Ó, oh, az Úr, igent mondod. Kérek egy csokit, apa. Tessék! Ha! Oh! Te vagy a legjobb apuka a világon. Most mi vár? Nem kértél? Tessék. Meg vannak lepődve, amikor igen mondunk egy ilyen kérdésre. És örülnek, örvendeznek. És tudod, és van, imádkozunk, és igent kapunk, és megtörténik, és alig hisszük el. Mert azt hisszük sokszor, hogy Isten egy ilyen szívózós Isten. Hogy direkt nem egy mond, meg mit tudom én. És Isten meg azt mondja, sok esetben, hogy hát mi nem kérted? Megkaptad, megkérted. Megkaptad, megkérted. És babonások vagyunk sokszor, ahelyett, hogy hinnénk a természet felettiben. Ja. És ilyen volt ez a korai gyülekezet, mert azt mondja az 5. versben, hogy buzgón imádkoztak, és aztán a 11-től figyelj, Péter csak ekkor tért magához, tehát amikor már elvált az angyaltól, és ezt mondta Péter, most látom csak, magához ébred, hogy az Úr elküldte angyalát, és megszabadított Heródes hatalmából a judeaiak szándékától. Tehát, hogy meg akartak engem ölni. Miután ezt Péter megértette, János Márk anyjának, Máriának a házához ment, ahol sokan együtt imádkoztak. Péterért. Oké, tehát ez az ima csoport volt, ahol imádkoztak Péterért. Hogy szabaduljon ki. És hát nagyon imádkoztak, mert az első nem jött már össze. Jakab meghalt. Úgyhogy most fú gyerekek, Péterért meg duplán kell, vagy nem tudom, mit kell csinálni, hozzátok a Juli nénit, mert az ő imára mindig válaszol az Úr, akkor neki is itt kell lenni, tudod, babona. De, tehát, és oda ment erre az ima összejövetelre, ahol ő érte imádkoztak, és azt mondja, 13. Péter kopogtatott a kapun, mire kijött a házból egy Rodé nevű szolgáló leány. Amikor Péter hangját felismerte, örömében ki sem nyitotta a kaput, hanem visszafutott a házba, lelkesen újságolta a többieknek, hogy Péter áll a kapu előtt. Tehát csak képzeld el a helyzetet. Röhelyes. Tudod, kopog Péter, szöszirodi, megérkezik. Ki az? Péter vagyok. És valószínűleg fölismerte a hangját, tehát gondolom rohant be, mint az őrült. Péter itt van, Péter itt van. Gyerekek, Péter itt van. Tudod. Péter, érted, imádkoztunk, és te itt vagy. Há, de gyerekek, Péter itt van. Tudod, mi a válasz? Hát, ez hülye. 15. vers. Azt mondta. De azok azt mondták, elment az eszed. Magyarul hülye. Tehát, azt mondja, mikor Rodé továbbra is állította, hogy valóban Péter van ott, ezt választották, biztosan Péter angyal az. Hogy hittek abban, hogy Isten válaszol az imákra, mi? Tehát Péterért imádkoznak, ott áll Péter az ajtóban, és nem hiszik el, hogy ott van. Pedig már egy szemtanú is van rá. Döbbenet. Tehát nem csak Rodé nem volt toppon, hanem az összes ott. Biztos csak az angyala. Gyerünk tovább imádkozni, mert Péter börtönben van, és nekünk nagyon kell imádkozni. Úram, szabadíts ki Pétert, kérünk. De itt van kín az... Nem. Biztos az angyala, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már meg is halt. Tehát, hogy már csak az angyal. De ott van. Nincs ott. De ott van. Nincs ott. Nem vagy normális. Úgyhogy... Tehát sokszor nem hisszük el azt, hogy Isten válaszol az imánkra. És hogy Isten válaszolni akar az imánkra, és igennel válaszol az imánkra. Oké, és ők nem hitték el, pedig 5 méterre volt körülbelül a válasz. És nem hitték el, hogy Isten igennel válaszolt az imájukra. 16. közben Péter egyre csak zörgette a kaput. Tehát röhely az egész, csak kérdezik, mert egy jó kabarét lehetne csinálni. Mikor végre kinyitották, ugye, tehát végre kinyitották, és látták, hogy valóban ő az, nagyon elcsodálkoztak. Gondolom, hogy Péter ott volt, Rodi, ne menj el, ne menj el, én vagyok az, itt már el, hogy én vagyok az. Ne menj el, nem hallod, itt vagyok, És aztán meg le voltak taglózva, amikor meglátták. 17. vers. Péter azonban intett nekik, hogy langzám, csendesedjenek le, majd elmagyarázta, hogy az Úr hogyan szabadította ki a börtönből. Azután azt mondta, mondjátok el ezt Jakabnak, ez egy másik Jakab, és a többi testvérnek is. Ezután elment. Oké, tehát lecsendesítette őket a kezébe, hogy nyugi. Jó, rendben. Isten igent mondott. Isten most igent mondott. De hogy, tudod, nem hittek a természet felettiben. Ott volt a válasz, megtörtént a természet felett, és nem hittek benne. És ez akkor van, amikor Isten igent mond, és nem neki adjuk a dicsőséget. Amikor megtörténnek dolgok, ez biztos véletlen volt. Hát igen, pont elértem, vagy pont nem értem el, vagy pont ővele találkoztam. Uram, add, hogy a repülő földet érjen. Amikor ezért imádkoztam, Virág, csak úgy józanul, hogy megbököd. Balázs, a repülő az mindig földet ér. Ne aggódjál. Oké, akkor Uram, add, hogy a repülő a kerekein érjen földet. Konkrétabban kérem, Uram, tudod? Egyben. Oké, tehát repülők milliói épségben érnek földet. És nem adnak hálát Istennek. De amikor egy lezuhan, akkor már hol volt Isten? Én azt mondom, hogy hol volt az 1 milliónál? Ott volt. Én az egynél is ott volt, csak néha Isten igent mond, néha nemet. És az ő tökéletes tervében mindenre megvan a válasz. És lehet, hogy bizonyos dolgokra nem fogunk itt. Az örökkévalóság ezen oldalán nem fogjuk megkapni a választ, hogy miért kaptunk nemet. Oké, úgyhogy a negyedik az imáról, a negyedik dolog, hogy mindegy, mi történik, attól még Isten, Isten. Mindegy, hogy mi történik, attól még ő, Isten. Tudom, amikor babát vártunk, jönnek az okos terhes nők, vagy akik már voltak terhesek, egyből megy a sakkozás, hogy na, most fiú lesz, vagy lány, és akkor most biztos fiú, mert így áll a hasad, vagy biztos lány, mert meg a melled is úgy áll, meg mit tudom én, de és akkor ennyi százalék, meg annyi százalék, a fenéket senki nem tudja, hogy most tudod, vagy fiú lesz, vagy lány. Nem attól függ, hogy most hogy áll, vagy így áll, vagy úgy áll, vagy amúgy áll. Nem. És aztán tudod, megszületik, és lányuk lett. 3-szor is. Egyébként, ha meg pont beletrafálnak, hogy mert így áll, és akkor lány lesz, és akkor és lány lesz, na tudtam, én megmondtam. Nem, Isten tudta, te nem. Ennyi. Ennyi. Tehát, és lehet, hogy itt vagy, és van valami krónikus betegséged, vagy lehet, hogy ott van benned akár egy rákos daganat, vagy valami gyógyíthatatlan betegséged van. Nem tudom. De Isten képes meggyógyítani. Meg tud gyógyítani. Ebben egészen biztos vagyok. Mert ő egy hatalmas és dicsőséges Isten. De lehet, hogy azt mondja, hogy nem, és lehet, hogy ez az ő döntése, hogy ez a rák fogja elvinni az életed. Vagy ez a betegség fogja elvinni. De akármelyik történjen, Isten, Isten. Isten egy hatalmas Isten. Isten egy szerető Isten. Isten egy dicsőséges Isten. Ja. Mert a mi körülményeink, a mi problémáink sosem fogják azt megváltoztatni, aki ő. Nem ezen múlik, hogy mi történik az életemben, vagy Isten jó Isten, vagy nem jó Isten. Ja, úgyhogy lehet, hogy úgy vagy itt, hogy szükséged van gyógyulásra. Lehet, hogy még senkinek nem is beszéltél róla. Tudod, és bármi. Lehet, hogy olyan betegség, ami lelki betegség. Lehet. Tudod, vagy valami vér problémád van, vagy női problémád van. Bármi. Tudod, vannak érzelmi sebeid, keserűség, aggodalmaskodás, stressz, harag. Tudod, szükséged van a gyógyulásra. Lehet, hogy szükséged van kapcsolati gyógyulásra. Mert meg vagy sérülve kapcsolatilag. És lehet, hogy szükséged van arra, hogy imádkozz. És arra, hogy imádkozzanak érted. Ja. És, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy mit fog tenni Isten. Miután imádkozunk. Tehát nem tudjuk, hogy mit fog tenni Isten. Fogalmunk sincs. Egyet tudok. Néha azt mondja, hogy igen. És néha azt mondja, hogy nem. És néha azt mondja, hogy engedelmeskedj. Egy biztos, hogy a jelleme, az sosem fog változni. Ő sosem változik meg. Úgyhogy most imádkozzunk. Urunk, nekünk szükségünk van rád, és csak köszönjük, hogy te egy soha meg nem változó Isten vagy. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy szükséged van fizikai gyógyulásra. Akár az ízületeidben, a csontjaidban, a véredben, a szerveidben. És most imádkozunk érted. Még azt sem kell tegyük, hogy név szerint imádkozunk érted, mert Isten tudja. Isten tudja, hogy rólad van szó, a te problémádról, a te betegségedről. De csak úrunk, felemeljük őket hozzád. Mert hisszük, hogy mindannyian a te kezedben vagyunk. És te vagy a gyógyító. Nem az ima a gyógyító, hanem te vagy a gyógyító. Nálad van meg az erő, a hatalom, minden. És nálad van megírva az életünk terve is. Úgyhogy imádkozunk azokért, akik szükségben vannak ma. Akár lelki szükségben, lelki sebekkel, vagy szellemi megkötözöttségben vannak. Valamilyen démoni megkötözöttségben. Olyan rabságban, amiben nem tudnak kiszabadulni. Ez legyen hazugság, legyen valamilyen függőség. De Jézus, te vagy a gyógyító, és te vagy a szabadító, és te vagy képes megérinteni. És te vagy az, aki beszélsz a szívükre ezeknek az embereknek. Lehet, hogy az első lépésed úgy vagy itt, hogy még nem adtad oda az életed az ő kezébe. Akkor tedd meg. Nem véletlen, hogy ma itt vagy. Nem véletlen, hogy ma vagy itt. Nem te jöttél el, hanem Isten vont ide közénk. Sokféle körülményen keresztül. És sokféle emberen keresztül. És add oda az életed Jézus kezébe. És ha azt akarod, ha oda akarod adni az életed Jézusnak, akkor csak beszélj hozzá a szívedben, mondd el neki, igen, Jézus, akarlak. Követőd akarok lenni. Szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, a bűneimért. És köszönöm, hogy örök életet adsz nekem. És szabaddá teszel. És hogy És ha úgy vagy itt, hogy ezt megtetted a szívedben, akkor arra kérlek, hogy ezt majd mondd el valakinek. Mert azt mondja a Biblia, Pál apostol benne, hogy ha szíveddel hiszed, és a száddal vallod, hogy Jézus a te urad, akkor meg fogsz szabadulni. Üdvösséged lesz. Úgyhogy ha szíveddel hitted, akkor csak mondd el valakinek, akiben megbízol. Akit ismersz közülünk. Urunk, köszönjük. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy van egy gyülekezeti családunk. És köszönjük, hogy ez egy tágas tér itt, ahol még sok-sok hely van, sok ülőhely van. És januártól még több ülőhely lesz, kétszer ennyi. És tudjuk, Urunk, hogy ez a város tele van olyan emberekkel, akik betegek, fizikailag, lelkileg, szellemileg, minden módon, és szükségük van rád. Kérlek, Uram, hogy vondd ezeket az embereket be, használj minket, adj mindannyiunknak bátorságot, hogy azt mondjuk, hogy gyere és nézd meg, hogy hol töltődök én fel. Adj nekünk erre bátorságot. Imádkozunk a családtagjainkért, a szüleinkért, a barátainkért, a testvéreinkért, az unokatestvéreinkért, a munkatársainkért, az osztálytársainkért. Urunk, használj minket. De legfőképpen imádkozunk azért, hogy ők megtérjenek, hogy odaadják az életüket neked. Legyen azok, legyünk mi, akiket használsz, vagy bárki más. De tudjuk, hogy a te terved az tökéletes. És köszönjük neked, Urunk, ezt. Amen.